Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban arról lesz szó, hogy a Kopmária professzorasszony születésének 80., valamint halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferenciát a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért, illetve a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete. Az eseményen bemutatták a magyarok lelki állapotát vizsgáló Hungarostudy 2021 kutatás eredményeit. Erről készítettem összeállítást, tartsanak velünk! A Kopmária emlékév nyitó eseménye volt az a konferencia, amely a professzornak munkásságának állít emléket. Először Fűrész Tündét, a kincselnökét hallják, akit a rendezvény értékelésére kértem.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet volt a mai napon, hogy egyáltalán elindítottuk ezt az évet, és ezzel felhívtuk a figyelmet azokra az üzenetekre, azokra az eredményekre, amelyek már Kopmária kutatási során is megfogalmazódtak. Ilyen például az, hogy a társas támogatás, a család, a jó házasság az egyik legfontosabb egészségvédő tényező, és hát a közösségeknek a szerepe, a befogadó támogató közösségeknek a szerepe az alapvető fontosság a testi-lelki egészségünk szempontjából. A Hungarostudy kutatásból, amely egy 7000 magyar körében tavaly 2021-ben végzett kutatás volt, ugye most még csak felvillantottunk eredményeket, de azt gondolom, hogy ez a kutatás a megelőző 5 hullámmal együtt mindenképpen egy aranybányának tekinthető, egy kincses bányának, és bizony még nagyon sok visszacsatorást fogunk ez alapján kapni arról, hogy milyen a magyarok testi-lelki egészsége, ez hogyan változott az elmúlt időszakhoz képest. Azt gondolom, hogy nagyon fontos eredmény, hogy a 2013-as adatfelvételhez képest látszódik, hogy a magyarok elégedettsége, boldogság szintje az nőtt. Ugye akkor ez 10-es skálán nagyjából 6,5 körül volt, most ez jóval 7 fölé emelkedett, különösen egyébként a nők körében, tehát ez mindenképpen egy pozitív tendencia. Ugyanígy a gyermekvállalással kapcsolatos, a társas támogatással kapcsolatos eredmények is azt mutatják, hogy bizony Magyarországon ezeken a területeken megerősödés volt, és ez mindenképpen egy fontos visszacsatorás egyébként a szakpolitikának, nekünk is, akik családpolitikával, demográfiával, népesedéspolitikával foglalkozunk.
Ugye a Hungarostudyt a Kopmária Intézet munkatársai és a Semmelweis Egyetem Magatartáskutató Intézetének tagjai kutatói végezték. Tőlük hallhattunk kisebb részleteket is a gyermekvállalásról, az alvásról, ikerkutatás is külön volt, de mi volt, ami még nagy újdonsága volt a mostani kutatásnak a 8 évvel ezelőttihez képest?
Ahogy mondtam, az elégedettség, a boldogságérzetnek az emelkedése az mindenképpen egy fontos változás, de számomra például nagyon meglepő volt az, hogy a munka-család konfliktus, vagy összeegyeztetése kapcsán is ugye kérdeztük a 40 év alattiakat, és mindenki azt várta volna, hogy azok, akik gyermekeket nevelnek, azok ezt sokkal nehezebben tudják összeegyeztetni ezt a két területet. Ehhez képest kiderült, hogy azoknál a pároknál okoz ez nagyobb problémát, ahol még nincsen gyermek. Tehát itt látható ebben is valamiféle változás, de ugyanígy valóban, ahogy mondtam, a gyermekvállalás az valóban még mindig nagyon fontos és meghatározó a fiataloknak az életében, és itt nem, hogy visszaesés van, de itt is némi növekedést tapasztalunk. Tehát mindenképpen vannak olyan folyamatok, amelyek fontos visszaigazolást jelentenek. Én nagyon kíváncsian várom a további elemzéseket, hiszen még mondjuk az alvási szokásokat most alaposan kielemezték a Semmelweis Egyetem kollégái, de például az evési szokások, vagy az alkoholfogyasztás, tehát még nagyon sok olyan egészségünket befolyásoló tényezőt nem néztünk meg mélyebben, amelyek viszont nagyon izgalmasak és érdekesek lehetnek. Az is egy fontos eredmény, hogy ebből a kutatásból is kijött az, hogy a pandémia alatt nem gyengültek meg alapvetően a magyar családok, a gyermekvállalás ugyanúgy érték maradt, és a kapcsolatok is, a családon belüli kapcsolatok is alapvetően változatlanok maradtak, vagy ha változtak, akkor sokkal inkább pozitív irányba változtak, mint negatív irányba.
Most a Kopmária emlékévben még milyen események következnek? Ez ugye egy nyitó eseménynek betudható konferencia volt. Mik lesznek még?
Mi itt az intézetben egyrészt kiadtuk újból a kincs kiadásában a Kopmári és Skrapszky Árpádnak a könyvét, a Boldogságkeresés útjai és útvesztői című könyvet. Ez már 6. kiadás egyébként, tehát ebből is látszódik, hogy bizony itt egy olyan könyvről van szó, amelyben tényleg olyan gondolatok fogalmazódnak meg, amelyekre van igény az embereknek, hogy ezekről olvassanak. Ezen kívül hirdettünk egy pályázatot, amelynek az a címe, hogy közös kincseink, család, közösség, lelki egészség. Ez egyrészt egy szépirodalmi pályázat, másrészt pedig egy tudományos pályázat. Olyan írásokat várunk, amelyek vagy a szépirodalom oldaláról, vagy tudományos alapossággal kapcsolódnak, vagy a Boldogságkeresés útjai és útvesztői című könyvhöz, vagy a Hungarosztadinak a témaköreihez. Az a tervünk, hogy a legjobb írásokban az év második felében könyvet fogunk kiadni.
És erre meddig lehet pályázni, és kik pályázhatnak?
Április 3-áig lehet pályázni, minden 18 év feletti pályázhat, és összesen 3 millió forintos keretösszegben fogjuk díjazni a legjobb írásokat.
Fűrész Tündét, a kincselnökét hallották. Folytatom a beszélgetést Puráböl Györggyel, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének vezetőjével.
Itt a népesedés volt az egyik fő irányvonal, amelyre rákérdeztek. A gyermekvállalási hajlandóság, az egyedül vagy a párkapcsolatban élők lelkiállapotára, fizikai lelkiállapotára voltak kíváncsiak. Itt ma ön szerint mit lehet elmondani, hogy mely korosztály az, aki jellemzően hajlik arra, illetve ösztönözve érzi magát, hogy igen, akkor lehet, hogy érdemes ebbe belevágni, és tervezzük meg a jövő családdal, gyermekkel.
A jelenlegi felmérés szerint azt a korosztályt tudjuk jól azonosítani, aki nagyon szeretné, és aki úgy tűnik, hogy aktívan megy is ebben az irányban, akik relatíve fiatalok, és már van egy gyerekük, ők nagyon nyitottak a további gyerekvállalással kapcsolatban. Vannak más tényezők is, például ilyen a pozitív szülésélmény nyilvánvalóan. Ide tartozik az, hogy tudatosan tervezik a gyermekvállalást, ez a fiatal, már egy gyerekkel rendelkező, jó szülésélménnyel rendelkező csoport, illetve nagyon fontos tényező az is, hogy nagyon sok forrásból tájékozódnak, tehát megpróbálnak felkészülni erre az élethelyzetre. De ezt a szó legpozitívabb értelmében gondolom, tehát az, hogy megnézik azt, hogy milyen lesz majd több gyerekes anyának lenni egy gyerek helyett. Nem feltétlenül azt a sematikus gondolkodás jelenti ez meg, ami egy nagy probléma az egész világon, hogy majd akkor vállalok gyereket, ha eléggé biztosítani tudom neki az anyagiakat. Ugye ez egy, most a Hungarosztálytól függetlenül, ez az egész világon a nyugati társadalomban jellemző gondolkodás, mond a gyerekvállalások kapcsolatban, és ezért van az, hogy egyre később vállalnak a nők gyereket. Ami viszont nem tesz jót a népesedésnek, hiszen minél később vállalnak a nők gyereket, már csak az idő faktor alapján is annál kevesebb gyerekük fog születni, egyébként annál nehezebben is esnek teherbe egy bizonyos idő után. Tehát ez a fajta tervezés nem ezt jelenti, ez a fajta tervezés azt jelenti, hogy én végig gondolom, hogy hogyan fog változni az életünk attól, hogy lesz egy babánk, vagy lesz még egy babánk.
És ebben milyen eredmények születtek? Mennyire aggódják túl ezt az emberek, gondolják túl, vagy inkább vágnak bele ösztönösen?
A kapcsolat ez egy nagy erőforrás. Kiderült az eredményekből, úgy azt elmondtam az előbb is, hogy aki egyedül él, az sokkal stresszesebb, sokkal nehezebb, neki nyilván nem is vállal könnyen be gyereket. Érdemes azokat a kategóriákat összehasonlítani, amikor az emberek már kapcsolatban élnek, vagy házasságban élnek, netán jó házasságban élnek. Akik kapcsolatban élnek, érthetően jobban nyitottabbak, jobb a testi-lelki egészségük, és nyilván könnyebben vágnak bele, hiszen kapcsolatban élnek a gyerekvállalásban is. De náluk sokkal jobb a testi-lelki egészsége azoknak, akik házasságban élnek, és nem csak kapcsolatban. Tehát úgy néz ki ebből a felmérésből, hogy a házasságnak mégiscsak van egy minősítő ereje. Nem csak egy papír, hanem jelent valamit azoknak az embereknek, akik házasságban élnek, és természetesen a legjobbak az eredményeik azoknak, akik jó házasságban élnek. Ott tényleg nagyon magas a testi lelki jólét szintje, ami azt mondja, hogy azt mutatja, hogy egy jó házasság az nagyon-nagyon-nagyon sok minden negatívot ki tud szűrni az életemből, és van egy olyan erőforrásom, amire bármikor támaszkodni tudok. Bármi is történik a világba körülöttem. Most van erre tudományos bizonyíték is.
Köszöntőjében külön kiemelte az alvást, hogy meglepően jól alszunk. Erre hogyan kérdeztek rá, vagy ez hogy derült ki, hogy alszunk?
Megdöbbentően jók lettek az alvással kapcsolatos eredmények. A Hungarosztadi szerint a magyarok 8,13 órát alszanak átlagosan, ami fantasztikusan jó szám, mert sokkal magasabb az európai átlagnál, és még magasabb az amerikai, észak-amerikai átlagnál, és nagyon-nagyon jó az egészség szempontjából. Nem is értjük. A módszertan nagyon jó. Tehát ugye a legtöbb ilyen alvásvizsgálat, ez úgynevezett kényelmi mintavételen alapul, tehát az interneten az emberek kitöltögetnek kérdéveket, itt nem ez történt, itt rendesen kérdezőbiztosok keresték meg az embereket, és ők kérdezték ki. Tehát nem önbevállás, nem az interneten, nem mi közben más csinálok, de az írógatom. Tehát az adatok nagyon jók, és ennek fényében különösen pozitív, hogy a magyarok ilyen jól alszanak, de tényleg. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó hír. Hát gondolkoztunk, hogy mi lehet ennek a fantasztikus eredménynek a háttérben. Lehet, hogy az, hogy nyáron készült a felmérés, de még nem augusztusban, tehát ugye még nem a nagy szabadságok kitörése alatt, de mindenképpen jó eredmény, és ez egy szívderítő látni, hogy ilyeneket kapunk.
Purebel Györgyöt, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóját hallották. Folytatom a beszélgetést Skrapski Fruzsinával, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom elnökével, akit először édesanyjáról, Kopp Máriáról kérdeztem.
Nagyon szenvedélyes és megható volt a köszöntőd, ami édesanyád emlékére rendezett konferencia egyik nyitó beszéde volt, és te elsősorban most inkább az anyaságáról beszéltél, hogy anyukádnak nagyon fontos volt a dicséret. Számodra ez mennyire lett egy útra való, mennyire tudod a mindennapjaidba beaplikálni?
Hát igen, ez a legfontosabb útravaló, amit ő adott. Tehát ő a bizalmával, a dicséretével és ebből az önállóságra neveléssel adott egy akkora önbizalmat, ami elég az egész életre. Tehát ezt kéne valahogy továbbadni, de könnyű róla beszélni, de közben meg én is érzem, hogy saját magamon, például ott van a kisgyerekem, nem akar reggel elindulni iskolába, és akkor egy ideig így próbálkozom, hogy a múltkor olyan ügyesen elindultál, jaj, de szép a kabátod, milyen ügyesen fel tudod venni, de amikor ugye nem halt, akkor jó, akkor soha többet nem lesz mese, tehát hogy így sajnos, amikor így valami muszáj lenne, vagy muszáj, akkor az embernek nincs türelme ezekhez a módszerekhez, de ettől függetlenül próbálom, észreveszem magam, gyakorlom, elnézést kérek a gyerekemtől, és mondom neki, hogy jó, akkor megpróbálom meg közelebb máshogy. Tehát igyekszem ezt utánozni, de messze nem vagyok olyan, mint az anyukám, csak szeretnék olyan lenni. De ugyanígy ez igaz a párkapcsolatra, abba egyébként én tényleg nem hiszek, tehát hogy ő is mondta, az anyukám meg apukám közösen írta a Boldogságkeresés útjai útvesztői című könyvet, és abban leírták, hogy tudományosan bizonyított tény, hogy szídással senkit nem lehet megváltoztatni. Meg lehet félemlíteni, és egy ideig rá lehet venni, hogy úgy is elkedjen, ahogy akarjuk, de megváltoztatni, személyiségben megváltoztatni nem lehet. Viszont dicsérettel meg lehet, és én ezt tényleg látom, hogy akár a párkapcsolatban, akár a munkahelyen, ha elkezded, egyrészt tudomásul veszed a másiknak a hibáit, és próbáld ki, úgy lehet változtatni, hogy a másiknak azokat a dolgait megdicséri az ember, ami olyan, amit ő szeretne, hogy a másik csináljon. De egyébként az is nagyon érdekes, hogy a másik hogy fejezi ki a szeretetét, ugye ez a szeretetnyelvek. Ugye ezek ilyen nagyon finom egyensúlyok, ez az irány, ami egy jól működő kapcsolatot, egy jól működő anya-gyerek kapcsolatot, egy jól működő munkahelyi kapcsolatot létrehoz. És egyébként ugye Purebul György az anyukám tanítványa volt, és amikor én ezt így a beszédbe elmondtam, akkor mondta, hogy egyébként ő sem emlékszik, hogy bármikor megszitta vagy kritizálta volna az anyukám, hanem mindig, amit jól csinált, azt nagyon dicsérte benne.
Ahogy így végzed a mindennapjaidat a Három Királyfi, Három Királylányban, időről időre előjönnek azok a gondolatok, hogy mennyire úttörő is volt, illetve mai szóval élve mennyire innovatív, hogy egy ilyen hagyományos értékekre alapuló népesedés, társadalom kutatást ő mennyire úttörő módon végzett el? Tehát, hogy még a mai napig is egy egész intézet tudom módszertanok alapulnak erre?
Hát abszolút. Tehát én kicsit így úgy fogom fel a Három Királyfi, Három Királylány mozgalmat, hogy ez egy szolgálat, hogy ezt önkéntesen vezetem, és igazából dokumentumfilmeket készítek, az a munkám, vagy a hivatásom. És már az első perctől azt mondtam anyukámnak odafönt, hogy ha lesz hozzá ember, ha lesz hozzá pénz, ha lesz hozzá minden, akkor csinálom. Ha nem, akkor kiszállok, és ott látszik ez a gondviselés, szóval, hogyha az embernek így tényleg olyan szabad a hozzáállása valamihez, hogy én tényleg egy csomószor, például egész nyáron nem foglalkozom a Három Királyfival, meg csomószor volt, hogy elfogyott a pénzünk. De ott termett, vagy hát már az elején ott volt Víg József, aki a társelnök is, aki az egésznek az ügyvezetését csinálja. Az utolsó pillanatban mindig végül is kaptunk pénzt, tehát hogy tényleg azt látom, hogy egyszerűen működik. Ez az egyik. A másik az, hogy amit kitalált, az egyszerűen zseniális. Tehát ilyen a világon nincsen, ez egy hungarikum. Mert ugye mi nem azt mondjuk, hogy mindenki szüljön gyereket, hanem ha szeretnél, legyen. Tehát ha nem szeretnél, ne legyen. Tehát senkivel nem beszéljük rá, hogy legyen gyereke. Ha egyet szeretnél, legyen egy. Ha ötöt, akkor legyen öt. Ennyit próbálunk téged számogatni. És ez egy azért nagyon új gondolat, mert van egy csomó pro-life szervezet, pro-family szervezet, amik nagyon jók, csak ugye ott elkezdődnek ilyen harcok, meg ilyen konfliktusok. Ami az anyukám által kitalált téma, hogy ha szeretnél gyereket lehessen, az beleköthetetlen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha szeretnél gyereket, ne legyen neked egy gyereket. Úgyhogy igazából nem is nagyon tudnak belénk kötni. És éppen ezért egyébként ez egy ilyen össztársadalmi dolog, tehát hogy tényleg a mi támogatóink között mindenféle oldali, mindenféle gondolkodású ember van, tehát hogy így egyesítette gyakorlatilag a magyarokat, és ebben mindenki egyetért, hogy szülessenek meg a kíván gyerekek. Ugye 2013-ban akkor az összes parlamenti frakcióvezető aláírta a nyilatkozatunkat, hogy ebben támogat minket. Tehát, hogy egy egységet képviselünk, az megint más kérdés, hogy igazából ez az egész családpolitika, ami nagyon eredményes és fantasztikus, és több szempontból is, tehát konkrétan azért is eredményes és fantasztikus, mert most a kutatásokból is kiderült, hogy egyre nagyobb a gyerek utáni vágy, egyre egészségesebbek, boldogabbak a házasságban élő emberek, egyre többen szeretnének még egy gyereket, tehát ezek nagyon jó eredmények, nem is számítottunk igazából ilyen gyors eredményekre. Ugye a három királyfi, három királylány mozgalom azt mondja, hogy azért három a neve, mert a népmesében még a harmadik királyfi, meg királylány hozza meg a szerencsét. És most pont az hangzott el itt a Hungarosztali kutatásaiban, hogy ezekre a harmadik gyerekek megszületnek, hogy azokra elkezdtek vágyni. Tehát ez egy együttes munka, amit az állam, a civilek, együtt képviselünk, és azt akartam mondani, hogy az nagyon fontos, hogy az állam emögé állt, és anyagi támogatásokat ad, meg hogy mi is működünk, és mindenféle lelki támogatást adunk ehhez. De ami még fontosabb, hogy erről állandóan szó van, hogy jó dolog gyereket vállalni, hogy akkor leszel boldog. És ez, hogy ezt mondjuk sokan, ez szerintem így átment végre a fejekbe, és egyre többen értik, hogy ez tényleg így van, tapasztalják, kipróbálják. Azok az erős félelmek, azok megszűntek. Ami még nagy akadálya, hogy nagyon sokan nem találnak párt, és félnek a szülői szereptől. Ezen dolgozunk, hogy ez javuljon. Ez egy probléma, és meg kell oldani.
Skrapski Fruzsinát, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom elnökét hallották. A következő percekben Engler Ágnest, a Kincs tudományos elnök helyettesét kérdeztem a Hungarosztali kutatásról.
Kitértek az egyedülállók terveire is, hogy számukra mi az, ami akadály, legfőbb akadály, illetve a terveik között szerepele a gyermekvállalás. Ebből mi olvasható ki így az előzetes értékelésekből?
A mintában meglehetősen nagy számú egyedülálló került. Reprezentatív mintáról beszélünk, tehát több szempontból reprezentatív, azonban ez nem volt belekalkulálva az adatfelvételbe. 40%-a egyébként a válaszadóknak egyedülálló, de hogyha megnézzük más országos felméréseket, ott is rendszerint ezt látjuk, hogy igen magas az egyedülállóknak az aránya, különösen a fiatal korcsoportokban. Azonban az egyedülállóaknak, hogyha jól emlékszem, és igen, 60% az, aki közeljövőben szeretne gyermeket, és több mint kétharmada, 77% körül volt, akik azt mondták, hogy biztosan szeretnének gyermeket. Az esetükben természetesen a feltétel egyértelműen az, hogy megtalálják a számukra megfelelő társat. Tehát hátráltató tényezőként ők ezt nevezik meg elsősorban. Azonban hozzá kell, hogy tegyem, hogy az egyedülállóak között volt egy csoport, akiknek már van valamiféle kapcsolatuk, de nem élnek együtt, vagy nem élnek még házasságban. És itt például azt látjuk, hogy amikor a gyermekvállalási tervekről kérdezzük őket, akkor még konkrétabban és még elkötelezettebben jelenik meg náluk az első gyermeknek a vállalási szándéka, mint azoknál, akiknek még nincsen társuk a láthatáron. Ugyanakkor ez utóbbi csoportnál, tehát a valóban társ nélkülieknek a harmada mondta azt, hogy ő nagyon reméli azt, hogy 5 éven belül mindenképpen meg fog születni az a gyermek.
Tehát adtak egy ilyen 5 éves intervallumot, ezt ők adták, vagy a kérdezők?
Ez a kérdőben szerepel, tehát ez lényegében egy több lépcsős megközelítése a történetnek. Először is megkérdeztük az ideális gyermekszámot, hogy általában mit gondolnak a mai magyar társadalomban, mi az ideális gyermekszám. Utána kicsit közelítettünk a saját életükhöz, és azt kérdeztük, hogy az ő saját életükben mennyi gyermeket tervez, és mikor tervezi ezeket. Illetve volt még egy lépcsőfok, amikor egészen konkrétan egy közeli célt adtunk meg, hogy 5 éven belül szeretne a gyermeket vállalni.
Kutatásokból kiderült, hogy többnyire azok terveznek még, akiknél már van egy. Tehát a nagy átlagnál ez jött ki. Tehát, hogy a kiszámíthatóságra rákérdeztek-e, hogy mennyire bíznak abban, hogy a jelenlegi, vagy az a fajta családpolitikai támogatottság, vagy támogatás, ami jelenleg van, az megmarad. Tehát, hogy mennyire számítanak az emberek továbbra is az állam támogatására.
Ez így konkrétan nem került be a kérdőbe, tehát nem volt erre vonatkozó kérdés. Természetesen a családtámogatás különböző formái, különböző elemei, illetve maga a családtámogatási rendszer részese a kérdőívnek. Szóba került a kerekasztalon is, hogy az emberek mindenképpen örülnek neki és számítanak rá, különösen a fiatalabbak, vagy az egy gyermeket nevelők, ugyanakkor például 3 gyermeket nevelőknél is megjelenik ez az igény. Kicsit hagyj fordítsak a kérdésem, és nem is kifejezetten a családtámogatási rendszerre gondolok, hanem általában a jövőben való bizonytalanság, az viszont nagyon visszaveti a gyermekvállalási terveket. Hogyha jól emlékszem, ez a 3. helyen szerepelt az akadályozó tényezők között, így van a 3. helyen, mert hogy az első volt a megfelelő társ megtalálása, tehát ha ez nem adott, akkor értelemszerűen ezek a tervek még tervek szintjén sem létezhetnek. A második hátráltató tényező a kapcsolati problémák voltak, tehát amikor párkapcsolatban zavar keletkezik, és itt jön be 3. a bizonytalanság a jövőben. És én úgy gondolom, hogy például a különböző támogatási formák, akár materiális értelemben értjük, akár erkölcsi értelemben, ezek masszív részét képezik a jövőbe vetett hitnek, és hogyha ez nincs ott, akkor bizony akadályozó tényezőként merülhet fel. A családtámogatási rendszer elemeit egyébként kérdeztük, erre egy külön kérdésblokk vonatkozott, de ez még az első jelentésben nincs benne, ugyanis tudjuk jól, hogy nagyon széles körül maga a családtámogatási rendszer, és bizonyos elemei csak bizonyos társadalmi csoportokat érintenek, és még ezeket meg kell nézegetni külön-külön, hogy akik kisgyermeket nevelnek, ők milyen formákat preferálnak, és így tovább.
Engler Ágnest, a Kincs tudományos elnök helyettesét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa, viszont hallásra!